13. A szalomban már ott találtuk több barátomat, B-t, L-t, V-t, A-t, az opera állandó látogatóit, a proszcenium páholy törzs vendégeit, s rajtuk kívül, mint előre sejtettem, még 2-3 hölgyet, most már állarsz nélkül, csak arra vártak, hogy mikor tehetik a vizes kancsóba csokraikat. Mindenkinek bemutattam Louis de Franchit, s felesleges mondanom, hogy nagyon kedvesen fogadták. 10 perc múlva D is megérkezett a ne felejtsd csokorral, aki olyan fesztelen és könnyedén vette le állarcát, hogy mindjárt tudni lehetett, csinos, és az ilyenfajta összejövetelekhez szokott nő rejtőzik mögötte. Bemutattam te Franci ura D-nek. Ha a bemutatkozásokon túlestünk, mondta B, üljünk az asztalhoz. A bemutatkozáson ugye túlestünk, de még nem érkezett meg minden vendég, felelte D. Ki hiányzik? Satorino. Á, igaz. Nem van fogadásról, van szó, kérdezte V. Igen. Egy 12 személyes vacsorában fogadtunk, hogy nem hozza magával a hölgyet, akit ígérete szerint el kell hoznia. Ki ez a hölgy, aki annyira ijedős, hogy fogadni kell jövetelére? Kérdezte a ne felejtsd csokor. De Francira néztem, látszólag nyugodt volt, de halálsápat. Hittemre, felelte D. Nem hiszem, hogy nagy tapintatlanság lenne megnevezni a szép maszkot, annál is inkább, mert minden valószínűs szerint nem ismerik. Madame? Louis a D karjára tette a kezét. Uram, mondta neki, új ismertségünk kedvéért, tegyen meg nekem egy szívességet. Mi legyen az uram? Ne nevezze meg a hölgyet, akinek Chateau Renault-val ide kell jönnie. Ön is tudja, hogy férjes asszony. Igen, de a férje Smirnában van, vagy Indiában, vagy Mexikóban, vagy itt tudom én hol. Ha egy nő férje ilyen messze van, olyan, mintha nem is lenne férje. A férj néhány napon belül hazaérkezik. Én jól ismerem, úriember, s a lehetséges, szeretném megkímélni attól a fájdalomtól, hogy visszatértek, hogy megtudja, milyen helytelen viselkedett a felesége. Ha így van, bocsásson meg, uram, mondta D. Nem tudtam, hogy ismeri a hölgyet, és nem igen hittem, hogy férjes asszony, de mint hogy ön ismeri őt, ismeri a férjét, jól ismerem őket. A legnagyobb tapintattal fogunk eljárni, uraim és hölgyeim, akár eljön Chateau Renault, akár nem, akár egyedül jön, akár a hölgy kíséretében, akár megnyeri a fogadás, akár elveszíti, kérem, hogy őrizzék meg a kaland titkát. A társaság egyhangulag megígérte a titoktartást, de valószínűleg nem azért, mert átérezték a társasági illemszabályok fontosságát, hanem inkább azért, mert ha mindenki nagyon éhes volt, és nagyon szeretett volna asztalhoz ülni. Köszönöm, uram, mondta de Franci, D-nek, kezet nyújtott neki. Biztosíthatom, hogy tisztességes emberként cselekedett. Átmentünk az ebédlőbe, mindenki helyet foglalt, két szék üresen maradt. Chateau Renault-i és a hölgyé, akit magával kellett hoznia. Az inas le akarta szedni a két telítéket. Nem, mondta házigazda, hagyja csak. 4 óráig várunk, Chateau Renault-ra. 4 órakor leszedheti a két telítéket. A 4-et ütött az óra, elveszett a fogadást. Nem vettem le a szemem, de Franciról láttam, hogy fali órára tekint, az óra 3:40 mutatott. Pontosan jár? Kérdezte hidegen Louis. Ez nem rám tartozik, válaszolta nevetve D, hanem Chateau Renault-ra. Fali órámat az ő órája szerint állítattam be, nehogy arra panaszkodhassék, hogy becsapták. Eh, uraim, az Istenért, szólta ne felejtsd csokor. Ha már nem beszélhetünk Chateau Renault-ról és az ismeretlen hölgyről, hagyjuk hát őket, mert hamarosan jelképekbe, allegóriákba, talányokba bonyolódunk, és ez halálosan unalmas lenne. Igaza van? Iszt, felelte V, hiszen annyi nő van, akiről szabad beszélni, és akik nagyon is kívánják, hogy beszéljenek róluk. Az ő egészségükre, mondta D. Az inos jeges pezsgőt töltött poharunkba. Minden vendég mellett ott állott egy üveg pezsgő. Észrevettem, hogy Louis alig mártotta meg ajkát az italban. Igyék hát, mondtam neki, láthatja, hogy nem jön. Még csak 3:45 van, felelte. Megígérem, hogy 4 órakor, bármennyire is ellennék maradva, utolérem azt, aki a legtöbbet ivott. Jól van. Mielőtt hal hangon ezeket a szavakat váltottuk, általános lett a beszélgetés, és egyre hangosabb. D. és Louis időnként a fali órára pillantott, amely közönösen folytatta az útját, hiába figyelték ketten is türelmetlen a mutatókat. 5:45 Louisra néztem. Egészségére, mondtam neki. Mosolyogva fogta meg a poharát, és az ajkához emelte. Talán a felét ihatta ki, amikor megszólalt a csengő. Azt hittem, hogy jobban már nem sápadhat el, de tévedtem. Ő az, mondta. Igen, de talán egyedül feleltem. Mindjárt meglátjuk. A csengetésre mindenki felfigyelt. Az zajos beszélgetést, amely az asztal körül folyt, és időnként át is csapott fölötte, egyszerre mélységes csönd váltotta fel. Ekkor, mint a vitatkozás hallatszott volna az előszobából. D azonnal felállt, és kinyitott az ajtót. Megismertem a hangját. Fordult felém Louis, megragadva, és erősen megszólítva a csuklómat. Ugyan-ugyan bátorság, legyen férfi, feleltem. Ha a hölgy képes eljönni vacsorára olyan valakihez, akit nem ismer, és olyanok társaságába, akiket még annyira sem ismer, nyilván ringyó, nem méltó egy becsületes ember szerelmére. De nagyon kérem, asszonyom, jöjjön be, mondta az előszobában D. Biztosíthatom, hogy barátok között vagyunk. Jöjj hát be, kedves Émilé, mondta Sator Renaud úr. Ha akarod, nem veszed le az állarcod. A nyomorult, mormolta Louis de Franci. Ebben a pillanatban egy nő lépett be, Sator Renaud és D, aki házigazdai feladatának vélt így módon elegetten, inkább bevonszolták, mint sem bevezették. 3 perc óra 4 óra, mondta Sator Renaud egészen halkan D-nak. Jól van, kedvesem, ön nyert. Még nem, uram, mondta az ismeretlen ifjú hölgy, Sator Renaudhoz fordulva, és teljesen felegyenesedve, mert most már értem, miért erősködött. Fogadott, hogy elhoz engem ide vacsorára, ugye? Sator Renaud hallgatott, a hölgy D-hez fordult. Mivel ez az ember nem felel, feleljen ön, uram, mondta. Fogadott, Sator Renaud úr, hogy elhoz önhoz engem vacsorára? Nem titkolhatom, asszonyom, hogy Sator Renaud úr ezzel kecsegtetett. Nos, Sator Renaud úr vesztett, mert nem tudtam, hová vezet, és azt hittem, egyik barátnőmhöz megyünk vacsorázni. Márpedig, mivel nem a saját elhatározásomból jöttem ide, úgy vélem, hogy Sator Renaud úr elveszítette a fogadást. De most, hogy itt van, kedves Emily, itt is marad, ugye? Mondta Sator Renaud. Láthatja, jó férfi társaságban, vidám hölgy társaságban lehet. Most, hogy itt vagyok, mondta az ismeretlen hölgy, szeretném megköszönni a szíves fogadtatást ennek az úrnak, aki a házigazdának látszik, de mint hogy sajnos nem fogadhatom el kedves meghívását, megkérem, Louis de Franci urat, ajánlja fel a karját, kíséljen haza. Louis de Franci egyetlen úrással egy szempillantás alatt Sator Renaud és az ismeretlen hölgy között termett. Figyelmeztetem, asszonyom, szólt Sator Renaud dühösen, összeszorított fogakkal, hogy én velem jött ide. Következésképpen az én dolgom, hogy hazakísérjem. Uraim, mondta a hölgy, 5 vannak itt férfiak, a becsületükre kérem önöket, oltalmazzanak meg. Remélem, megakadályozzák, hogy Sator Renaud úr erőszakoskodhassék velem. Sator Renaud egy mozlatot tett, minnyáján felálltunk. Rendben van, asszonyom, ön szabad, mondta. Tudom, kit vonják felelősségre. Ha rám gondol, uram, mondta Louis de Franci leírhatatlan felsőbbséggel. Holnap egész nap megtalál, a Rue de Helder 7 szám alatt. Rendben van, uram. Ha nem lenne módom személyesen megjelenni, remélem, hogy helyettem és képviseltem, mert hajlandó lesz fogadni 2 barátomat. Már csak ez hiányzott, uram, mondta Louis de Franci megvonva vállát, hogy egy hölgy előtt hívjon ki párbajra. Jöjjön, asszonyom, folytatta, és megfogta az ismeretlen hölgy karját. Higgye el, szívből köszönöm kitüntető bizalmát, és mindketten kimentek a mélységes csöndbe borult teremből. Se baj, urak, mondta Sator Renaud, amikor az ajtó bezárult. Vesztettem, ez minden. Mindannyian, akik itt vagyunk, holnap után este a Frère Provençónál találkozunk. Leült az egyik üres székre, és poharát D felé nyújtotta, aki színültig töltötte. De bármilyen hangos és vidám volt Sator Renaud úr, a vacsora hátralévő része érthető módon meglehetősen nyomott hangulatban zajlott le.